Rádióegyetem. Politikai esztétika. Az ízlés esztétikai kategóriája. Radnóti Sándor előadása.
Kedves kollégák, a politikai esztétika szempontjából is érdemes az esztétika történetét, illetve a művészet világát két nagy korszakra osztani, a modern, illetve a premodern korszakra. Erről több vonatkozásban beszéltem már az előzőekben is, tehát az a 16. századtól kezdődő és a 18. században végigharcolt, eszmeileg végigharcolt folyamatról, amelyben kialakult a művészet egységes fogalma. Ez egyben a művészet autonómiájának a gondolatát is jelentette, tehát jelentette azt, hogy önmeghatározóvá vált, mint a kultúra néhány más nagy objektivációja, ilyen volt a tudomány mint önérték, a tudomány mint autonóm dolog, a filozófia mint önérték, a filozófia mint a önmeghatározott, magát meghatározó dolog. Ennek a folyamatnak két oldala van, egy éremnek, az egyik oldalon ott van az a szabadságharc, amely kidolgozza magát mindazokból a meghatározottságokból, ahogyan például a filozófia, a teológia szolgálója volt hosszú évszázadokon keresztül, ahogy a művészet szintén teológiai szolgálatot tett, vagy politikai szolgálatot tett, hatalmi szolgálatot tett, és így tovább. Mindezeket abban az értelemben nem érdemes a premodern világban túlhangsúlyozni, hogy ez ott evidencia volt. Tehát akkor, amikor felmerül az a gondolat, hogy ne a trón és ne az oltár szolgálatába alkossák a művészeteket, akkor nyilvánvalóan elkezdődik a szabadságharc. De amíg ez a szabadságharc nem kezdődött el, addig az egységes univerzumnak, az egységes világképnek a szolgálatában a művészet nem érezte magát szolgának. Nem érezte. Tehát még nagyon erős individualitású jelentős művészek is, mint például Michelangelo, nem érezte szolgaságnak azt, hogy az ikonológiai programját a képeinek megrendelik, és nem ő maga alkotja meg, és így tovább. Na most ebben az értelemben a premodern világban, ahol még a művészeti autonómiának, a művészet önmeghatározásának nincs fogalma sem, és nincs jelentősége, ebben a világban az, hogy a művészetnek van politikai vonatkozása, van esztétikai vonatkozása, ez tulajdonképpen problémamentes. Mondjuk felolvasok egy rengeteg példa helyett, mert éppen most ezt olvastam, felolvasok egy kis versikét, amelyet Krisztus előtt 1860 táján harmadik Szenuszret fáraó idejében írtak, amely így szól. Megtámadod, elfut. Visszavonulsz, megtámad. Nem olyan fajta nép ez, amilyent az ember tisztel. Nyomorultak, gyávák. Elraboltam asszonyaikat, elhurcoltam háznépüket, leöltem marháikat, kitéptem és elégettem gabonájukat. Ugye itt egy fáraó a költőny szavaival, egy fáraó igazolja azt, hogy miért hódította meg alsó Núbia népét. Ugye? Azért, mert nem olyan fajta nép ez, amelyet az ember tisztel, azért, mert ha megtámadod, akkor gyáván elfut, de ha visszavonulsz, akkor ő támad meg alattomos és alávaló módon. Ugye? Ez egy világos politikai tartalom, egy politikai igazolása annak, hogy miért volt indokolt leigázni ezeket az embereket. De nagyon sokszor művészi eszközökkel is találkozunk olyan igazolásokkal, ahol még ez sincs, hogy gyáva emberekről van szó, mert azt mondják, hogy nem is emberek azok, akiket megtámadtunk, hanem férgek, vagy alávaló patkányok, vagy és így tovább. Tehát ez a fajta politikai igazolása egy történelmi cselekedetnek, vagy egy politikai cselekedetnek, ez teljesen általános a művészet világában. Most egy nyers és szélsőséges esetet említek, de nyilvánvaló, hogy akkor, amikor reprezentatív paloták épülnek, akkor aznak a jelentősége nem csak abban van, hogy kényelmes legyen annak számára, mondjuk az uralkodó számára, aki azt felépíti, hanem egyben a hatalmat jelképezi, aki képes egy ilyenfajta hatalmas fényűzés kifejtésére, aki ilyen tekintélyt tud sugározni, aki a domb tetejére vagy egy hegy tetejére tud palotát állítani, az nagyon erősnek és nagyon hatalmasnak kell lennie. Tehát ezek a politikai elemek átszövik a művészet világát a premodern világban, mert hogy a művészet funkcionális művészet. Ugye a művészetnek funkciója van, mindenfajta funkciója van a mindennapi életben, amelyek közül megkülönböztethetünk néhányat nagyon világosan, nyilván számos egy egész tipológiát lehetne felállítani, de hát négyet világosan meg lehetne különböztetni. Az egyik funkciója az, hogy segítsen, vagy éppen ő maga legyen az, aki elhelyezi az embert a kozmoszban. Ugye ez az egyik első és legfontosabb cél, a metafizika. Fizikai cél. Tehát az művészetnek metafizikai funkciója van. Az ember a világban való elhelyezkedése, mi végre vagyunk a világban, milyen kormányzat alatt, és ez alatt most isteni kormányzatot értek, élünk. Egy másik nyilvánvaló funkciója a művészetnek az épületes élet, tehát az életvezetés. Az, hogy a művészet abban segít, hogy jól tudjam vezetni a magam életét, jól tudjam kormányozni a magam életét. Egy harmadik típus a szabadidő eltöltésének a formája, a szórakozás. Ugye a művészetnek nagyon erős szórakoztató funkciója van, ez is egy erős funkció. És legalább ilyen fontos a negyedik funkció, amely a szórakoztatással ellentétben annyiban kapcsolódik az előző kettőhez, tehát a metafizikai jellegűhöz és az épületeshez, vagy életvezetés jellegzeteshez, hogy ez is egy kormányzással függ össze, míg az egyik a magának a világnak a kormányzása, természet feletti kormányzása, a másik az ember saját kormányzása, hogy hogyan alakítsa az életét, és a harmadik pedig az egymással való, az emberek egymással való életének, az emberek egymáshoz való viszonyának a kormányzása, és ez az, amit az első, mondjuk politikai filozófiainak nevezhető bevezető órán politikainak, apolitikainak neveztem, amely nem közvetlenül azzal függ össze, hogy az egyiptomi fáraó elfoglalja Alsó-Núbiát és leigázza a népét, hanem minden olyan dologgal összefügg, ahol együttműködésre kényszerülnek az emberek, ahol nem magányosan és Robinsonádban élnek, ahol fel kell építeni egy hierarchiát, ki az, aki parancsol, ki az, akinek parancsolnak, és ennek ezer ága és boga mind megtalálja a maga művészi kifejeződését is. Ugye közvetlenül a modernitás kezdetei előtt talán a legerősebben és legnyilvánvalóban a barokk művészet volt az, amit mindközönségesen a trón és az oltár művészetének nevezhetünk, és ahol ez a trón és az oltár a legszorosabban összefüggött, nevezetesen a trón betöltője volt egyébként a világ főpásztora is, az ugye a római állam, a pápaság. És a pápaság művészete, a nagy barokk művészet, amelynek köszönhetjük például azt a mai Rómát is, ugye? A mai Róma alapjaiban egy barokk városa, a Róma belvárosa, úgy értem, a történelmi Róma, egy barokk város, annak minden ága és minden eleme a pápaság dicséretét, Krisztus földi helytartójának a dicséretét zengi, mindenütt ott van a pápai tiara, nézzék a fantasztikus szökőkutakat, Bernini szökőkutyait, és így tovább, mindenütt ott látható ez, és az egész az valami, amit ma problematikusnak tartunk a művészetben, de akkor egyáltalán nem volt problematikus, a propaganda. Ugye? Ez propaganda művészet. El annyira, hogy, és ez most nem csak művészetben, hanem minden más propagandára is vonatkozik, volt egy külön osztálya, talán jól tudom, még ma is van a pápaságnak, amelyet így hívnak propaganda fidei, a hit propagandája. Ugye? Nos, ez alá volt a művész rendelve, és ezt nem érezte alárendeltségnek. Bernininél öntudatosabb, nagyon nagy szobrásza a baroknak, tele van Bernini szobrokkal Róma, és a Navona szobra is, tehát a négy folyó, amit aki hallgatta az előző órámat, ott is mondtam róla pár szót, Nem mint az előző mai órámat, ahol még a mi Dunánk is ábrázolva van a négy uralkodó folyó között. Nos, ott Bernini művészi öntudata egyáltalán nem zavarta azt, hogy propagandista volt, hogy a hitnek, a trónnak és az oltárnak a propagandistája volt, és amikor viszonylag öregen, már a 60-as évein túl egy évet Franciaországban töltött, akkor az sem zavarta, hogy hihetetlen, mai értelemben hihetetlenül kinyalta a napkirálynak a fenekét, és alkotott egy olyan portrét, egyébként egy zseniális, fantasztikus portrét a fiatal 14. Lajosról, amelynek a talapzata maga a földgömb volt. És hogy ez az egészen elképesztően talpnyalásnak is túlszárnyalja, még egy kis szöveget is írt rá, amely úgy szól, hogy túl kicsi talapzat. Ugye? Hogy magyarul a 14. Lajos a napkirály olyan hatalmas uralkodó, hogy maga az egész földgömb túl kicsi talapzat az ő mellszobra számára. Ugye? Ugye ez megismétlődött a 20. század személyi kultuszaiban, amely mind a fasiszta, mind a kommunista rendszerekre jellemző volt, ott ez megismétlődött, és Hitler ábrázolása vagy Sztálin ábrázolása hasonló talpnyalásokban fejeződött ki, de ez valahogy mégis szégyenletesnek érezte mindenki, szégyenletesnek érezte az is, aki elkövette, mert a közben megjelenő és erős eszmévé való művészi függetlenség, művészi autonómia elleni gyalázatos véteknek tekintették. Nem így volt, ez mondom korábbi időkben. Na most egy átmeneti periódusról szeretnék ma beszélni, ami talán néhányuknak, akik tavaly hallgatták, vagy tavaly előtt volt, ezt már nem is tudom, azért egész fél éves ízléskurzusomat nem fog sok újdonságot jelenteni, mert most az ízlés problémájáról és az ízlés fogalmáról szeretnék beszélni, az ízlés esztétikai kategóriájáról, avval a különbséggel, hogy abban a fél évben bár határozottan érintettem ezt a vonatkozását is, de csak egyéb vonatkozását is érintettem az ízlés esztétikának, ízlés elméletnek, ízlés filozófiának, most viszont határozottan csak mint politikai esztétikai kategóriát akarom megtárgyalni. És ebben a tekintetben, ugye itt azt kell világosan látnunk, hogy az ízlés nem, mint fogalom, mint egy filozófiai kategória, nem egy történelmi kezdethez kapcsolódik, mely előtt nem volt ízlés, nem volt ízlés a szónak abban az értelmében, ahogy most fogom használni. Az természetesen nyilvánvalóan mindig volt, hogy volt, ami tetszett az embereknek, és volt, ami nem tetszett, volt, amit vonzónak találtak, és volt, amit kevésbé vonzónak találtak. Még azt is el tudom képzelni, hogy a barlang festészetben is voltak olyanok, akiknek a állatábrázolásai, ugye, amiknek hát mágikus funkciója volt, hiszen beszélhetünk, ha egészen korai dolgokról van szó, akkor beszélhetünk ilyen funkciójáról is a művészetnek, mágikus funkciójáról, hogy mielőtt elejtem a vadat, ábrázolom a vadat, és ezáltal egyszer már elejtettem mágikusan, és azt nyilvánvaló, vagy el tudom legalábbis képzelni, hogy voltak erre alkalmas és kevésbé alkalmatlan személyek, és volt, akiknek az állatábrázolása tetszett, és volt, akinek az állatábrázolását nem találták annyira találónak ilyen vagy olyan kritériumok alapján. Tehát ebben az általános értelemben természetesen az ízlés nyilvánvalóan hozzátartozik ahhoz a fajta intellektuális reflexióhoz, amely emberlétünkkel egyidős vagy azonos lehet. Nem ez az, ami engem foglalkoztat, hanem az, hogy mikor jelenik meg, mint egy önálló fogalom az ízlés, és ez sajátos módon nem művészeti alapokra helyeződik, nem a művészet megítélése az, ami először ízlés problémaként, ízlésként megjelenik, hanem a mindennapi magatartásnak egy sajátos formája a jó társaságban, elsősorban az udvari társaságban való megjelenésnek a formái. Az, hogy az ízlés megjelenhet ebben a világban, amelynek ugye az a egy kettőssége van, és az ízlést mindig is jellemzi ezentúl. Nevezetesen egy bizonyos szabadság eleme van, amely engem magamat fejez ki, akinek ez az ízlése, individuális. Individualitásomat fejezi ki, individuális döntések során jutok el a saját ízlésvilágomhoz, de ugyanakkor szeretnék konszenzusra jutni, és fontos nekem az, hogy az ízlés konszenzuális legyen. Ugye ez az, amit később a kanti antinómiában, a kanti ízlés antinómiában úgy fejeződik ki, hogy az ízlésről egyrészt nem lehet vitatkozni, ugye ez egy régi középkori latin közmondás, de gustibus non est disputandum, az ízlésről nem lehet vitatkozni, tehát az ízlés abszolút személyes, megvitathatatlan, a végső érv nem intellektuális érv lesz, hanem az, amit mostanában úgy szoktak mondani, hogy nekem bejön, vagy nekem nem jön be, ugye? És ez bizonyos értelemben lehet az utolsó szó, mert te bármit mondhatsz ezzel szemben, bármilyen érvet hangoztathatsz, bármilyen módon akarsz engem intellektuálisan meggyőzni. Ez az intellektuális meggyőzés sikertelen lehet, hiszen mindig újra és újra azt mondom, hogy igen, 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 de nekem bejött. Nekem tetszik, ugye? És még csak nem is vagyok védekezésre szorítva, és ennyiben megjelenik az az elem itt is, amit már a 17. században felfedeztek, hogy nem racionalizálható, vagy nem kell racionalizálni az ízlésítéletet. Ugye akkor, amikor azt mondták, hogy ugye van ez a híres kifejezés, ami a 17. században az esztétikának is, meg általában az ízlés elméleteknek is egy híres szava volt, a je ne sais quoi. Ugye ez egy francia mondat, amely azt jelenti, hogy tudom is én micsoda. Hogy van valami azokban az élményekben, amelyekről ízlésítéletet hozok, azért fejezem ki magam ilyen kacifántosan, mert el akarom egyelőre kerülni, hogy ez a műalkotásokra és a művészetre redukálódjék, hiszen itt a természetélményről éppen úgy szó van, mint a szép társalgás formáiról, a öltözködésről, a szavak megválogatásáról, és így tovább. Tehát egy nagyon széles világban, amit mondjuk társalgási világnak lehet nevezni. Nos, ebben ott van ez a végső elem, hogy valami, amit tetszik nekem, valamit, amit alkalmazok, mert tetszik, valamit, amit alkalmazok, mert fontos, mert szépnek tartom, mert bejön nekem, arról nem tudom micsoda, nem tudom miért ez. Ez a je ne sais quoi. Ez nagyon, nagyon jelentős eleme az ízlés fogalmának. Már most mi a funkciója az ízlésnek? Mert mondom, az egyik oldalon ott van a szabadság, tehát az, hogy ezáltal megválasztom a magam individualitását, lényegében ez önteremtésnek az eleme van ebben. Az ízlés éppen úgy az ember maga, mint ahogy később híresen mondja Buffon, hogy a stílus az ember. Igen, a stílus is az ízlés része ebben a tekintetben, tehát az ízlés az ember. A másik oldalon pedig egy konszenzusba akarok ezzel belekerülni. Na most lényegében itt arról van szó, hogy ebben a szabadságban, amit ez az első oldala, tehát a nem konszenzuális, hanem individuális oldala a problémának kifejez, ebben benne van a társadalmi hierarchiáknak a lassú felbomlása. Ugye? Tehát az, hogy be lehet kerülni a társaságba, ezt most egy pillanatra hagyjam így, hogy társaság, de később erről magyarázatot fogok adni, be lehet kerülni a társaságba, a jó társaságba, akkor is, ha nem igazolja a természeti leszármazásom ezt a bekerülhetőséget, ugye? Mert amikor szigorúak a társadalmi hierarchiák, akkor az arisztokraták, a nemes emberek és a nemtelen emberek között egy hatalmas szakadék van, és kivételesen lehet az egyikből a másikba felemelkedni, illetve ezt is intézményesíti a középkor, hogy van egy hivatás, van egy foglalkozás, amelyben ez az átlépés bekövetkezhet, nevezetesen a papság. Ugye? A pap az, aki nemtelemből is felemelkedhet a magasabb osztályba, de hát ennek természetesen ára van, egy áldozatkész élet, szüzességi fogadalom és hasonló szörnyűségek. Már most a fellazulása ennek az állapotnak, ez jelenik meg tulajdonképpen az ízlés fogalmában. Azt mondhatnám, hogy az ízlés egy passzus, az ízlés egy útlevél, amelyet felmutatok, és amellyel bekerülhetek akkor is a jó társaságba, ha nem vagyok jól született, nem vagyok magasan született. Tehát a vér szavával szemben, ami egy hihetetlen legitimáló erő volt évszázadokon keresztül, a vér szavával szemben itt megjelenik valami egészen más dolog, valami, ami a newcomert jellemzi, tehát azt az embert, aki maga csinál magából valamit, hiszen az ízlést maga csinálja az ember, az ízlés nem örökletes. Az ízlés nem, legalábbis abban a konstrukcióban, amiről most beszélek, az ízlés nem örökletes, az azért vagyok itt most ilyen óvatos, mert ugye problémát jelent az, hogy nyilvánvalóan magasan kulturált szülők gyermekei előnyöket élveznek az ízlés területén is, amelyeket aztán be lehet hozni természetesen. Be lehet hozni magától értetődőleg, hiszen az ember maga csinál magából valamit. Ahogyan kialakítja az ízlését, az ennek egyik példája. És lényegében egy demokratikus gondolat jelenik itt meg, nagyon távolról, de egy demokratikus gondolat jelenik meg, az ízlés az, amit mindenki megszerezhet. Az ízlés az, ami mindenkinek a része lehet, és az a kevés persze, hiszen azért ez nem könnyű dolog, az a kevés, aki megszerezte, az ezzel a passzussal, ezzel az útlevéllel bekerülhet a jó társaságba. Tehát most álljunk meg itt a demokratikus eleménél az ízlésnek, ami ugye egy politikai kategória. Az egyenlőség jelenik itt meg nagyon korán a társadalmi egyenlőtlenség világában, a hierarchiák világában, a nemesek és nemtelenek szigorú megkülönböztetésének a világában, és nem is véletlen egyébként, hogy akinek a nevéhez fűzzük az ízlés fogalmának a megjelentetését, egy spanyol gondolkodó és pap, ugye az is érdekes, hogy pap volt, Gracián, Baltazar Gracián, az közember volt, tehát nem nemesi származású ember volt, aki először írja le az ízlés mozgását, az ízlés funkcióit az udvari világban. Most akarok rátérni a művészettel való kapcsolatára ennek, hogy aztán újra visszatérjek a politikai elemhez. Ebből a szempontból van egy nagyon érdekes dokumentumunk, ez egy megint pap. Ugye 17. században ezek papok, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak. Ez egy francia, úgy hívják, hogy Dominique Bouhours, aki 1628 és 1702 között élt, és van egy párbeszéd sorozata, ez akkor egy nagyon divatos műfaja, filozófiai műfaja, aminek az a címe, hogy Les entretiens d'Ariste et d'Eugène, tehát Ariste és Eugène beszélgetése. És ez a kettő, itt is megjelenik egyébként a Je ne sais quoi, tudom is én micsoda, és azt akarja ezzel mondani, hogy az érzéseket és szenvedélyeket, a tetszést vagy nem tetszést, a rokon és ellenszenvet nem lehet megmagyarázni. És van egy beszélgetésük, amelyben egy nagyon érdekes vita alakul ki kettőjük között, mert azt mondja Eugène, hogy annyit minden esetre tudunk róla, mármint a tudom is én micsodáról, Je ne sais quoi-ról, hogy a tudom is én micsoda csak a természeti dolgokban rejlik, hiszen ami a művészet alkotásait illeti, ezekben minden szépség teljesen nyilvánvaló, és pontosan tudjuk, miért tetszenek. Magyarul a Je ne sais quoi világából, tehát ami az ízléssel ilyen szoros összefüggésben nem racionalizálható, nem irracionális, csak nem racionalizálható, abban az egyik beszélgetőpartner kizárja a művészet alkotásait, mert azokban minden a szépség teljesen nyilvánvaló, és pontosan tudjuk, miért tetszenek. Nem értek egyet önnel, válaszolta Ariszt. Ha tudom is én micsoda, ugyanúgy hozzátartozik a művészethez, mint a természethez. Hiszen a festő különböző festési módjairól nem is szólva mindaz, ami elbájul minket ezekben a kiváló képekben, és ezekben a csak nem eleven szobrokban, amelyek épp csak meg nem szólalnak, illetve még megszólalni is képesek, ha hihetünk a szemünknek, ott van ez a megmagyarázhatatlanság, a zseneszekó. Na most ez a vita nagyon, nagyon érdekes esztétika történetileg, mert ahogy egy híres esztétika történész, filozófus Alfred Beimler írja erről szóló könyvében, a racionalizmus kellős közepén, ugye a 17. század a racionalizmus százada, ugye ekkor jelenik meg a kartéziánus, a Descartes-i filozófia, és veszi át az uralmat. A gondolkodom tehát vagyok filozófiája, ahol a racionális gondolkodásból határozzuk meg a létet, és ismerjük meg a létet, és értjük meg a létet. Nos, ennek a világnak a kellős közepén, mondja Beimler, megjelenik az irracionális je ne sais quoi eszméje. Ezt vitatom abban az értelemben, hogy ezt hangsúlyoztam már az előbb is, hogy a je ne sais quoi nem irracionális, hanem nem racionalizálható. Egy terület, amelyet a racionalitás nem ér el, de ez nem azt jelenti, hogy a racionális ellentéte. De ezt a finom különbségtől most eltekintve, a probléma a következő, hogy a ész századában, ahogy beszélnek erről a századról, a racionalizmus századában, valóban a természet törvényeinek a kutatását kezdték el. Feladták azt az eszményt, hogy olyan közvetlen isteni uralom alatt, isteni akarat alatt élünk, amely megváltoztathatja a világ menetét, hanem a kettő közé beiktattak, egyelőre még nem ateisztikus, istentagadó szándékkal, hanem csak az Istentől távolító szándékkal beiktatták a természet törvényeknek a világát, amely világot kutatni kellett, meg kellett találni a természet törvényeit. Ugye? Ezért lett az elkülönülő tudomány, a filozófiától elkülönülő tudomány kezdeti első nagy százada, a 17. század, hatalmas tudományos felfedezések, felismerések fűződnek ehhez a századhoz, az orvostudomány tekintetében épp úgy, mint a kőzettank tekintetében és számos más tudományákban. Nos, valóban volt egy nagyon erős kísérlet, hogy ha a természetnek vannak ilyen törvényei, akkor miért ne lehetnének a művészetnek is ilyen törvényei, és miért ne ismerhetnők fel a művészet természet törvényeit is. Abban a vitában, az egy, a század egyik legnagyobb vitája, amely azt a kérdést tette fel, hogy kik jelentősebbek, kik fontosabbak a művészetben és a gondolkodásban, a régiek vagy az újak, ugye az ancien és a modern közötti úgynevezett kverelben, tehát ebben a vitában, az ancienisták álláspontja az volt, hogy ha ezeket a tökéletes régi műveknek a törvényeit felismerjük, akkor ezeknek a törvényeknek alapján meghatározhatjuk azt a kánont, amelynek alapján az új művek is megszületnek. Ugye ennek a híres eredménye, ezt mindannyian tanulták középiskolában, a francia klasszicizmus, amelynek ugye a legnagyobb alkotói, Racine és Corneille, ezt nem tartották be, de az eszmény, az ideál megjelent, hamisan olvasva, tévesen olvasva Arisztotelészt, hogy olyan drámát kell alkotni, az a dráma természet törvényszerű szabálya az, hogy a térnek, az időnek és a cselekménynek tökéletes egységben kell állnia, tehát egy nap alatt kell ugyanazon a helyen egy egységes cselekménynek lezajlania. Ugye? Ez volt a Boileau-i, ugye ő volt a kor nagy esztétája, a Boileau-i szabályrendszer, amelyet majd két generációval később Lessing fog pellengére állítani, és Lessing hatalmas harcai abban az irányba mennek, hogy ennek abszurditását, ennek a természettörvénynek kimutassák, és volt egy bazin erős érve, amit úgy hívtak, hogy Shakespeare. Ugye Shakespeare volt az a nagy-nagy drámaíró, akinél ezek a szabályok semmilyen értelemben nem működnek, ahol előfordul drámájában, hogy az egyik felvonás és a másik felvonás között 30 év telik el. Előfordul, hogy az egyik felvonás és a másik felvonás egészen más térben, egészen más helyen, egészen másút játszódik, és a cselekménynek sincs egysége abban az értelemben, hogy ugye Shakespeare-nél mindig van még a legtragikusabb drámai történet alatt is a mélyben játszódó komikus történet, a bohócoknak a világa, Hamletnél a sírások világa, és így tovább. Tehát teljesen megtagadja ezt a Shakespeare-i dramaturgia, teljesen megtagadja ezt a természettörvényszerű dramaturgiát. Ez most kitérő volt, amiről visszatérek Ariszt és Özsennek, az az Arisztid és Jenőnek a vitájára, ahol Arisztid tulajdonképpen ezt képviseli, a természettörvényt. Azért nincs je ne sais quoi a művészetben, mert ott minden világos. Ott szigorú természettörvények uralkodnak. A természetben jóval kevésbé, mondja érdekesen, mint a művészetben. Ezzel szemben Özsen felveti az ellenkezőt, hogy ez a művészet világára is igaz, és valóban itt van valahol a 17. század második felében, vagy inkább harmadik harmadában az az átlendülő pont, ahol az ízlés kiterjed a művészet világára is, a művészet megítélésének, a művészet kritika világára is. De azért azt világosan kell látniuk, hogy az esztétika nem a művészet megítéléséből születik, sokkal fontosabb volt ebben az időben, és még egészen Kantig fontosabb volt a természet élmény, mint a művészeti élmény. Ugye nem véletlen, hogy Kant úgynevezett esztétikájában, a harmadik kritikában, az ítélő kritikájában szinte egyetlen műalkotást, sőt nem szinte, hanem egyetlen műalkotásnak a nevét nem találjuk. Nincs, a példa anyaga között nincs műalkotás. Nos, mégis, ha össze akarjuk foglalni, akkor most Beimler egy hosszabb idézetével foglalnám össze a művészet szempontjából az ízlésnek ezt az ízlés fogalomnak a felmerülését, amikor is Beimler ugyanis azt mondja, hogy a reneszánsz ember számára a műalkotás a régiek szabályai révén szilárdan körülhatárolt és pontos méretekkel rendelkező nagyság volt. Az ízlésfogalom felmerülésében személyesebb átérésmód mutatkozik meg a költészet és festészet műveivel szemben. Azt sejtik meg, hogy a normák és normateljesítések mögött a szép képződményben ott lappang valami, ami talán a legjavát teszi. A delikátság, a meglepőség, ugye a delikatess, ez a korabeli esztétikának egy fontos szava, ugye finomság, ez még a magyar delikatess szóba is benne van, de ez itt a meglepőséggel van összehozva, a je ne sais quoi, amiről már beszéltünk, és a csak szentiment érzés révén megfogható, mi másra utalnának ezek a fordulatok, hanem a művészi képződmény kimeríthetetlen individualitására. Ezt az objektív individualitást nem lehet felfedezni anélkül, hogy egyúttal fel ne tűnne az individualitás szubjektív átélésében lappangó mondhatatlan. A saját élmény je ne sais quoi-ját azonban, és ez adja az egész esemény jelentőségét, nem meghaladhatatlan tényszerűségként kezelik, hanem kísérletet tesznek a néma élmény megszólaltatására. A művészetnek a reneszánsz számára ismeretlen individuális élménye, ami minden egyes ember esetében különböző ugyan, ám mégis törvény és szabályszerűnek tűnik, így hozza létre a racionalizmus kellős közepén az ízléstant és vele együtt a modern kritikát. Hiszen a közelhetőség a fogalmi kritériuma. A je ne sais quoi-nak azért van olyan nagy történeti jelentősége, mert a megragadhatatlant juttatja szóhoz abban a korban, amely mindennél többre tartja a megragadhatót. Ez egy nagyon szép és nagyon figyelemre méltó esztétika történeti, kritika történeti, ízlés történeti elemzés, amely világossá teszi azt, amit nem szabad elfelejtenünk, aminek ott kell lennie a fejünkben akkor, amikor az ízlés fogalmáról beszélünk, nevezetesen az individualitás. Tehát, hogy mindig ott van az individuális szabadság élménye az ízlésítéletünkben. De ami miatt az ízlésről beszélek, az a dolog másik oldalán van, a konszenzusnak az oldalán. És itt térek rá arra, hogy a társaság szót a magyar megkülönbözteti a társadalomtól. És érdekes módon olyan nyelvek, amelyek legalább olyan gazdagok, mint a magyar, ezt nem teszik meg. Nem teszi meg a német, amely a Gesellschaftban egyesíti a társaságot a társadalommal, nem teszi meg az angol, amely a Society-ben a francia, amely a Societében, az olasz, amely a Societában, mindig ott van, együtt van társaság és társadalom, és ez az a lehetőség, amelyet kihasználnak a filozófusok, amikor azt mondják, hogy ez a társasági modell, a jó társaságban való eligazodásnak a modellje, egyben a társadalom modelljévé is válhat, és így lesz a 18. században, amely az ízlésfilozófia százada, amelyben nincs egyetlen jelentős filozófus, aki ne nyilatkozna az ízlésről, és így lesz ez egy politikai, esztétikai kategóriával az ízlés, különösen az angol fejlődésben, az angol empirizmus filozófiájának a fejlődésében, és ennek a csúcsán a legfontosabb gondolkodó ebből a szempontból David Hume. David Hume, aki magára Kantra is rendkívüli hatást gyakorolt, és aki ifjúkori nagy rendszeres művei után, amelynek nem tapasztalta a vízhangját, úgy döntött, hogy szórakoztató társasági esszékben fogja eszméit kifejteni, és esszék sorozatát írta. Ez volt az a korszak, és ez is összefügg a mi problémánkkal, az ízlés problémájával, amikor kevésbé a katedrán fejtették ki a filozófiát, kevésbé katedrafilozófiák keletkeztek, mint aztán előtte is evidensen, és utána is evidensen, ugye a német idealizmus már katedrákon történik, Kant Königsbergi katedráján, Hegel berlini katedráján, vagy akár Schopenhauer berlini előadótermében, amíg nem lett magánzó, hanem egyetemi oktató volt. Nos, ebben a korszakban, ebben a másfél évszázados korszakban, a 17. század közepétől a 18. század végéig a filozofálásnak a fő módja társalgási filozofálás. Ugye így filozofál a második korszakában Hume, de így filozofál Diderot, és nagyon sokan. Ugye? Olyan filozófiát akarnak alkotni, amely a társaságban megérthetővé válik, és ez a filozófia műfajtörténetéhez tartozik, egy nagyon érdekes stúdium egyébként. Nagyon jelentős művek nem a traktátus, hanem az esszé a kísérlet formájában jelenik meg ebben az időben, és ezek közül az egyik legfigyelemre méltóbb esszé, amely mai napig is borzolja a kedélyeket, és mai napig is újabb és újabb, meglepően sok értelmezés és tanulmány születik róla. Ez Hume-nak az 1858-ban írott The Standard of Taste című, az ízlés mértéke című tanulmánya. Hume is azok közé tartozott, mint a korszakban mindenki, ahogy mondtam, akik, amikor az ízlésről beszéltek, nem elsősorban művészeti ízlésre gondoltak, mint ahogy Baumler egy kicsit ezt átértelmezi esztétika történetében, hanem természetélményre, a társalgás élményére, a diskurzus világára és hasonlókra. Ennek nagyon fontos politikai jelentősége van. A diskurzus, a megbeszélés, mint a politikai együttműködésnek a formája. És ennek egy alesetének tekinti a művészeti ízlés kérdését, és erről szól, erről az alesetről szól a The Standard of Taste, de mivel ez a legfontosabbá vált a későbbiekben az ízlés történetében, ezért ennek különös jelentősége támadt. A kiinduló pont demokratikus. Az állítás az, hogy noha nincs mindenkinek ízlése, de mindenki megszerezheti az ízlést. És ennek két módja van, alapvetően két módja van, az egyik a műalkotások megítélése tekintetében, az egyik az igazbírók tanácsainak a mérlegelése, a true judges, az igazbírók, azoknak az embereknek a hozzáértő emberek tanácsainak a mérlegelése, akik megítéltek már a műveket, a másik pedig az idő tesztje. Nevezetesen az az állítás, hogy kedvenc filozófusa tekintetében, ahogy Hume mondja, az emberek nagyon nagyokat tévedhetnek, de néhány generáción túl nem tévedhetnek a legfontosabb művészek tekintetében. Homérosz 1000 évekkel korábban Athénban épp oly kedves volt, mint tegnap Párizsban vagy Londonban, mondja Hume. Ez az időtesztje, ugye ez egy nagyon kézenfekvő és ma is alapvetőnek tekintett és tekinthető elem. Evidensen nem tévedhetetlen, noha legbölcsebb, ahogy az antik mondás mondja, legbölcsebb az idő. Nem tévedhetetlen, mindig ki lehet mutatni tévedéseket, ki lehet mutatni elfeledett nagyságokat, akit aztán újra felfedezünk, akit az idő nem őrzett meg számunkra. Magánál Hume-nál is van egy híres példa ebben a művében, amikor összeveti Miltont és egy Ogilby nevezetű, ma már valóban teljesen elfeledett művésznek a tevékenységét, és Edisonnak és Bunyannek a tevékenységét, és mind a kettőre azt mondja, hogy aki úgy gondolja, hogy Miltonnál nagyobb Ogilby, vagy aki úgy gondolja, hogy Edisonnál nagyobb Bunyan, az összetéveszti a vakontúrást a Tenerife-vel, ugye? Tehát egy hatalmas csúcsot összetéveszt a vakontúrással. Most az egyikben igaza volt, a másikban nem volt igaza, mert Ogilbyt mindenki elfelejtette, Milton viszont mai napig is a legnagyobb költők egyik, aki valaha is született a Földön. Edisont viszont megőriztük, mint a kritika történet egyik legnagyobb alakját, de éppen amire itt utal, Hume nevezetesen a tragédiaíróra, Kátó halála, vagy a költőre, aki a Blenheimi győzelemről írt egy nagy dicsőítő verset, azt mindenki elfelejtette, ezzel szemben az a Bunyan nevű épületes művek írója, amely akkor valóban csak az alsó osztályok ízlésének felelt meg, ez a 19. századtól kezdve egy becses és értékes, és újra kiadott szerzővével. Tehát az idő tesztje sem tökéletes, és az idő tesztjének azokból levont olyan következtetések, amelyeket Hume levont sem abszolút következetesek, vagy biztos igazságúak, de mégis valamit jelentenek valóban, hogy Homérosz az időben mindig újra és újra táplálékot adott a szellemnek, hogy Hamlet újra és újra minden generációt foglalkoztat, ugye ez valóban nagy és erős igazolása az időtesztjének. A másik egy nagyon érdekes kérdés, a jó bírónak, a jó ítélőnek a kérdése. Mert ugye azt mondhatnánk, hogy a saját fejünkkel akarunk gondolkodni, ugye ez volt a felvilágosodás nagy gondolata, a sapere aude, merj a saját fejeddel gondolkodni, mondta Kant híresen, miért beszélne nekünk bele a jó bíró vagy a jó kritikus? Nos, azért, mert egy konszenzus akar lenni a végeredmény, és a konszenzusnak az értelme pedig az, hogy ha az ízlés ügyeiben, miközben szabad emberek maradunk, megtaláljuk az összehangolt, közös véleményt, a konszenzus omniumot, létre tudjuk hozni a konszenzualitását az ízlésnek, akkor ez egy modelljét jelentheti annak, hogy a társadalomban hogyan lehet szabad emberek módjára, egyenlő emberek módjára megteremteni a vélemények konszenzualitását. Ez a politikai üzenete az ízlés elméletének a 18. században, és ebben tulajdonképpen Csirájában benne van az a két döntő elem, amely a 19. századtól a politikai filozófiát vezérli, két döntő érték, az egyenlőség és a szabadság. Ugye? Ez a kettő gyakran kerül egymással ellentétbe, ugye erről beszéltünk az első órán, a szabadság elvének a neve pusztítólag tudhatni az egyenlőség, és az egyenlőség elve pusztítólag tudhatni a szabadságra, és mégis ennek a kettőnek az összekovácsolása és egyesítése az a probléma, amely ma is előttünk áll, mint feladat, és amelyet nem lehet, vagy nem szabadna feladni. Nézzük Hume híres példáját, ez Cervantes idézet a jó bírókról. Ugye Cervantes híres hőse Sancho Panza, komikus hős, ő az, aki elhiszi Don Quixote habókos álmait a lovagság feltámadásáról, vagy feltámaszthatóságáról, és mindig rendkívül mulatságos butaságokat beszél. Többek között azt mondja, hogy az, hogy én egy kitűnő borhoz értő szakember vagyok, az már abból is kitetszik, hogy két rokonom is első osztályú borbíró volt. Ugye a komikum nyilvánvaló, ez az, ami nem örökletes. És akkor elmesél egy történetet, amely úgy szól, ez a Don Quixote története, hogy csapra vernek egy hordó nagyon finom és nagyon régi bort. És meghívják ezt a két híres borszakembert, Sancho két rokonát, abból a célból, hogy ítélje meg ennek a bornak a minőségét. És megkóstolja az egyik, és azt mondja, hogy ez egy csodálatos bor, hihetetlen tüzes, és ahogy ma is a borítészek mondani szokták, meggyes utóíz, és mindenféle általam be nem látható, bár én is nagy borbarát vagyok, de általam be nem látható fogalmak, de, mondja, van egy kis vas íze. Megkóstolja a másik, és azt mondja, hogy ugyanígy nagy dicséret, és azt mondja, van egy kis bőr illata. Kinevetik, nevetséges hozzá nem értőknek becsmérlik őket, de kinek lett igaza végül, kérdezi Sancho, mikor a bort az utolsó cseppig kiürítették, és ilyenkor ugye a hordót szétszedik. Hát mit találtak a hordóban? Egy régi-régi kis kulcsot egy bőrszíjon. Ezt idézi, mint példáját Hume a jó bíró, a true judge, a hű bírónak, a hű hozzáértőnek, a szakembernek, a kritikusnak a jó példáját. Na most ez nagyon érdekes példa. Először is nagyon érdekes, hogy valamit itt megváltoztatott a Cervantes történeten Hume. Ugyanis az eredeti történet úgy szól, hogy az egyik azt mondja, hogy ez egy nagyon finom bor, de van benne egy kis vas íz. Mire a másik is megkóstolja, azt mondja, egyetértek, de még én érzek benne egy kis bőr illatot is. Na most, ha ez, a, most miért, ez egy nagyon szándékos változtatás Hume-nál. Ugyanis, ha így hagyja meg a történetét, akkor egy jó bíró van. Ugye az, van egy közelítően jó ítélő ember, aki megérezte, és ez már egy óriási teljesítmény, a vas ízét, de a másik még jobb, mert ő a vas ízét is megérezte, és a bőr illatát is megérezte. Tehát van egy hierarchia jó bírók között. Ezzel szemben Hume hihetetlen mélyen, ugye szkeptikus filozófus, hihetetlen mélyen azt akarja ezzel a történetnek a megváltoztatásával érzékelni, hogy nincs végső szó tulajdonképpen. Hogy a jó bíróknak a közössége az, aki mondhat egy ítéletet, és még ez az ítélet is csak egy javaslat. Van, aki a bőrillatot érzi meg, van, aki a vas ízét érzi meg. Itt most tegyek egy kitérőt, ez az, amiről a mi szempontunkból nem olyan fontos beszélni, de világos, hogy az ízlés történetének elejétől kezdve egy érzékszervi elemmel is összefüggött, érzékelési gyakorlattal. Megint csak egy olyan szó, ami a magyarban megkülönböztetődik, ízlés és ízlelés. A legtöbb európai nyelvben nem különböztetődik meg. Tészt, geschmack, gu, gusto, spanyolul is, olaszul is gusto, mindegyik egyszerre jelent ízlést és ízlelést. Ugye wine tasting mondja az angol, bor ízlelés, miközben az ízlés szó a tészt. Szót az jelenti, hogy tészt. Tehát itt van egy elég szoros elem az érzéki észleletekkel, az érzékeléssel, ami itt működik az ízlés filozófiájában, az ízlés fogalmában. Nos, amikor tehát Hume ezt a Cervantesi példát hozza, akkor egyszerre állítja azt, és ezt nekünk sincs okunk megtagadni, hogy vannak emberek, akik jobban értenek az ízlés kérdéseihez, mint mások. Azért, mert gyakorlottabbak, és nagyon sok másokból. Hume felsorolja azokat a megszerezhető, bár együttesen ritka pozitív képességeket, érzékeket, amelyek a jó ízlést jellemzik. Ezek közül néhány már ismerős nekünk Sancho rokonai révén. Ő lényegében öt dolgot állapít meg, az egyik a finom megkülönböztetés képessége. Világos, hogy nem a finom megkülönböztetés az, aminek itt nagyon fontos szerepe van. Én egy irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztője vagyok a Holminak, minden héten van Holmi szerkesztőség értekez, de soha nem a jó és a rossz műveknél van a vita. Ugye? Az, hogy valami nagyon jó, nagyon értékes, azt mindannyian könnyen be tudjuk látni. Az, hogy valami dilettáns, amatőr, azt is mindannyian könnyen be tudjuk látni, és ebben mindig konszenzus van. A viták mindig a finom megkülönböztetéseknél vannak, hogy már ez már eléri azt a határt, ahol publikálhatnánk, vagy nem. Ugye? Tehát mindig a kis különbségek, ezt a 18. századi ízlés elméletben nagyon nagy jelentősége van, hogy nem a nagy különbség, hanem a pici különbségek. Ugye a kicsi kulcs és a icipici bőrdarab. Ez tehát a finom megkülönböztetés képessége. A másik a rendszeres gyakorlat és tanulmányozás. Nyilván előnyben van az ízlés tekintetében az az ember, aki állandóan ebben gyakorolja magát. A harmadik pedig evidensen az összehasonlítás. Mindehhez azonban negyedszer az előítéletmentesség kívántatik, amely az ötödször belátással, ezt Hume good vagy strong sense-nek nevezi, párosul. És vannak, akik úgy értelmezik, hogy az első három tulajdonképpen egy, tehát a megkülönböztetés, a rendszeres gyakorlat és az összehasonlítás, ezt egybe lehet vonni, mint tapasztalati, illetve gyakorlati érzéket, a maradék kettőt pedig olyan értelmi képességnek, amely mint egy elhárítja az ízlés működése elől az akadályokat, ugye ez a maradék kettő az előítéletmentesség és a belátás. Ha az értelem, mondja ugyanebben a eszéjében Hume, ha az értelem nem is lényegi alkotó része az ízlésnek, mégiscsak nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az utóbbi hatása érvényesüljön. Minden emelkedettebb szellemi alkotásban szövevényes, viszony és kölcsönös megfelelés áll fenn az egyes részek között, és akinek az értelmi befogadó képessége elégtelen ahhoz, hogy minden egyes elemet felfogjon, egymással összevessen, így érzékeljen az egész összetartozását és egységét, az nem veszi észre sem a szépet, sem a művészi hiányosságokat. Minden alkotásnak saját célja is van, melyet kiterveltek, és azt szerint tartjuk többé vagy kevésbé tökéletesnek, amennyire többé vagy kevésbé megfelel ennek a célnak. Nos, mi a politika itt? A politika az, hogy minél több ember a nevelés révén bekerüljön abba a világban, ahol a jó ízlésnek a világába, és ebben az értelemben kialakuljon a harmonikus diskurzus, mint a jó politika, jó kormányzásnak a formája. Most ezzel a gondolattal, ami David Hume-nál szerzi meg a maga klasszikus formáját, ezzel a gondolattal szemben fel lehet vetni ellenvéleményeket, és ha nem is nagyon magas szinten, de már a korban megjelent egy ellenvélemény, sőt kicsit korábban, két évvel Hume eszéjének a megjelenés előtt, már 1856-ban egy kis párbeszédet írt egy híres ember, aki azonban nem híres filozófus volt, hanem híres portréfestő, úgy hívják, hogy Ramsay, R-A-M-S-I-Y, Ramsay, akit ha benyomnak a Google-ba és a képek üzemmódba, akkor majdnem biztos, hogy az első Ramsay kép, ami előjön, az éppen David Hume-ot ábrázolja, de ha David Hume-ot nyomják be képmódba, akkor is ez a kép fog előjönni először, mert ez a leghíresebb portréja David Hume-nak, amit Ramsay készített. Ez egy művelt festőművész volt, akinek azonban súlyos ellenvéleménye volt ezzel a fajta gondolkodással szemben. És ezt egy párbeszédben, egy kis párbeszédben örökítette meg, amelyet beszélő nevek két alak között folytat, akit az egyiket úgy hívja, hogy Lord Módis, azaz divatos lord, és a másikat pedig úgy hívják, hogy Colonel Freeman, azaz szabad ember ezredes. És ez a kis pamflet, nem most látom itt a jegyzeteimben, hogy 1755-ös, nem 56-os, ez a kis pamfletből idézem a következő részt, hogy Lord Módis azt kérdezi Freeman ezredestől, ön jobban szereti a Hudibrászt Vergiliusnál? Itt kell egy magyarázat, Vergilius ugye a nagy eposzíró, az Éneiszre gondol itt, de egy Samuel Butler nevű 17. századi angolnak volt egy szatirikus poémája, ami ezt a címet viselte, hogy Hudibrász, amely divatos műve volt a 18. századnak a ponyván. Alacsony értékű műnek, ponyva műnek tartották, és most ez a divatos lord valami elképesztő abszurdumot kérdez, amikor feltesz, hogy jobban szeretheti-e valaki a Hudibrászt az Éneisznél. Freeman ezredes azonban akinek arcizma se rándul, így válaszol, valóban lordom. Lord Mód is megkérdezi, de miért nemes ezredesem? Freeman ezredes. Mert nagyobb élvezetet nyújt nekem, és itt megjelenik az az elv, az az elem, amely mindent fog vinni később, hogy hiába ez a politikai érdek, a konszenzus érdeke, ha valakinek nagyobb élvezetet nyújt, akkor neki az nyújt nagyobb élvezetet, és ennél a tautológiánál nem is kell többet mondani. De Lord Mód is mond. Akkor meg kell mondanom George, hogy ön minden olvasmányával együtt abszolút gót, és nincs ízlése. Ez is egy érdekes mondat, ugye állítja, hogy nincs ízlése, tehát kilép abból a konszenzusból, amely elérendő, a társadalmi harmónia konszenzusából, és azt mondja, hogy abszolút gót, ugye? Gót jelenti itt azt, akinek nincs ízlése. Egy kicsit később ez már nem fogja jelenteni, mert ugye 55-ben vagyunk, már a 80-as években megjelenik, egyre inkább megjelenik a gótikus ízlésnek a tisztelete. És amikor Goethe ódát zeng a Strasburgi katedrálisról, akkor, mint a Német Nemzeti Szellem nagy művéről, akkor avval megjelenik valami, ami megágyaz az ízlés, a politikai ízléselmélet bukásának, nevezetesen az ízlés pluralizmus gondolata. De itt még legalábbis Lord Mód is számára ez nem merül fel, és az, hogy valaki abszolút gót, az azt jelenti, hogy nincs ízlése. Freeman ezredes. Ugyanezt mondta Lordom a múlt este, amikor a Kanári-szigeteki pezsgőt választottam, és nem a sampányit. Innen megtudtam, hogy a Kanári-szigeteken legalábbis abban az időben pezsgőt gyártottak, sőt, a Google-ban tanulmányoztam a kérdést, és azt is megtudtam, hogy ma már ezt nem teszik, mert ugyanúgy, ahogy a 19. század végén a budai hegyeket elöntötte a peronoszpóra nevű szöllőbetegség, ugyanúgy a Kanári-szigeteken is a szöllőt kiirtotta teljes mértékben a peronoszpóra, és ma már ott nem gyártanak pezsgőt. A budai hegyekben most újra elkezdték a irsai olívért és hasonlókat termelni. Bárhogy is legyen, ezek szerint a Kanári-szigeteki pezsgő megítélése már akkor is sokkal alacsonyabb volt, mint a sampánya, ami viszont hát mai napig olyannyira a pezsgővel egyenértékű, hogy sampány egy terület, de a sampány az magát a pezsgőt jelenti, és magyarul is, hát legalábbis régebben, ha operetteket néznek, akkor ott mindig kérnek egy pohár sampányt. Lord Mód is erre az válaszolja, hogy kétségtelen, hisz az is példája volt az öngótságának. Itt tehát megjelenik, és nagyon korán, a 18. század közepén megjelennek a problémái ennek a politikai esztétikának. Ugyanis az, hogy az egész divattá válik, a divat diktatúrájává válik, hogy a szabad ember konfliktusba kerülhet a konszenzussal, hogy a konszenzus felületessé válik, és egy felületes pacák, minden mélységet nélkülöző lord az, aki képviseli, és a szabad ember ezzel szemben nem ezt képviseli. Ő azt mondja ugyanis, és ez egy fontos eleme ennek a beszélgetésnek, hogy vannak olyan területei az emberi életnek, ahol az embereknek együtt kell működniük. És két példát mond erre, a csatát és a táncot. Ugye, ha valaki elvéti a lépést a táncban, ha nem azt a, akkor nem táncol, nem azt a táncot járja. Ha az egy hosszú, két rövid, egy hosszút helyett csak egy hosszút és két rövidet jár, akkor nem tangózik, ugye? A dolog fogalma szerint nem tangózik, mert a tangó az, ahol ezt a lépésformát járják, méghozzá együtt járják egy férfi és egy nő, ugye? Ha a csatában, Freeman ugye egy ezredes, ha a csatában nincs együttműködés, akkor evidensen nem lehet a csatát megnyerni. Ha nem adhatja ki a parancsnok a frontális támadást abban a biztos tudatban, hogy a hátába is kerülnek az ellenfélnek, akkor evidensen elbukja a csatát. Tehát azt mondja, hogy vannak olyan területei az emberi életnek, amelyben kétségtelenül együtt kell működni, de ebben nem tartozik bele az a kérdés, hogy milyen italt szeretnek, és milyen eposzt szeretnek, és miért nem. Magyarul az ízlés privatizálódik ebben. Relativizálódik és privatizálódik. elveszíti a politikai tartalmát. Ez egy nagyon-nagyon korai jel, nem is nagyon magas színvonalú filozófia, de ellentétben Hume két évvel későbbi, ezzel homlokegyenest ellenkezőt állító, hihetetlen mély és gazdag és gazdag anyagának, de bizonyos értelemben ezt fogja a jövő útját mutatni az ízlés filozófia szempontjából, amelynek lassan vége is lesz a 19. század elején. Azóta senki nem írt már ízlés filozófiát, és a politikai esztétikának ez az alapja, vagy ez a formája történelmi rekvizitummá vált. És ennek két oka van. Az egyik oka könnyen belátható. Az, hogy mindenki, aki ízlés filozófiát írt, és mindenki, akinek politikai, esztétikai okokból az volt a jelentős, hogy kialakuljon egy konszenzus, azt ezt megtámogathatta egy normatív alappal, vagy normatív elemmel, nevezetesen azzal, hogy jó ízlést csak egyet ismert. És úgy vélte, és mindenki úgy vélte, ez volt a konszenzus, hogy jó ízlés csak egy van. Ugye itt is a Módis ezredes azt mondja, hogy önnek nincs ízlése. Ha így dönt, akkor nincs ízlése. Ez valami szokatlan a mi szemünkben, hiszen ha mit folytatnánk le egy ehhez hasonló vitát, mondjuk, hogy ki szereti jobban a pezsgők közül a Veuve Clicquot és ki a Perrier-t, Laurent Perrier-t, akkor senki nem mondhatná azt, hogy ha te az egyiket szereted, akkor nincs ízlésed, hanem evidensen azt mondanánk, hogy más az ízlésünk. És ebben a más az ízlésünkben bele van inkluzíve, benne van, inherens módon benne van, hogy lehetséges más ízlés. Ez az, amit a 18. században nem tudtak. Nem akartak tudni. Nem volt lehetséges más jó ízlés. Nem mondhatták azt, amit mi evidensen mondunk, hogy lehetséges többfajta jó ízlés. Hogy van az ízlésnek pluralizmusa. Magyar az ízlés pluralizmus nem volt benne a 18. század gondolatvilágában, és éppen mert nem volt benne a gondolatvilágban, ezért lehetett a politikai konszenzusnak is egy mintája. A másik pedig egy kifejezetten politikai elemi változás. Ez pedig az, hogy azzal, amivel kezdtem ezt a fél évet amerikai függetlenségi nyilatkozattal, illetve a francia forradalomnak az első időszakával, más perspektívák jelentek meg, más politikai perspektívák jelentek meg az emberi társadalom előtt, és ez a politikai perspektíva nem azban a végtelenül kifinomult, és hát valljuk be azért az emberiségnek valójában csak igen kis részét reálisan, idealitár az egészet gondolták a filozófusok, de valójában csak egy igen kis részét érintő, kifinomult ízlésviták végén kialakuló konszenzus eszméje foglalkoztatta, hanem ennél sokkal univerzálisabb és valóban mindenkit magába foglaló lehetőség az általános választások lehetősége. Tehát az egyenlő és általános választásoknak a lehetősége. Ugye ez az, ami egyesíti az egyenlőséget és a szabadságot, mert azért általános a választás, mert minden ember egyenlő, és a választásban magában megjelenik a szabadság gondolata. Ez az a nagy eszme, ami a 19. század folyamán állandó harcot jelentett, harcot és küzdelmet, és kétségtelen, hogy még a belenyúlt, legalábbis bizonyos országokban a 20. század elejére is, ugye hát Svájcban a nők választójogát, aztán a 20. században nyerték csak el. Ugye? Maga a nőmozgalom, nem véletlen, ezt talán mondtam is az első órán, hogy a feministáknak az első neve a szifrazett, az innen jön, ugye a szifrázs, illetve suffrage, az a választást jelenti. Tehát a női választójog követelői voltak a feminista mozgalom első aktivistái, a szifrazsettek. Most ez a gondolat az, ami felváltja a az ízlés eszméjét, hiszen az ízlés jelenségének filozófiai általánosítása a 17. századi kezdeteitől arra alapult, hogy a kiválóságot ne a jól születettség, a vérszava, hanem az elvileg mindenki által elérhető saját teljesítmény, a kulturáltság határozza meg. Ennek az arisztokratikus világnézettel szembeállított fogalomnak mindig volt egy demokratikus, az emberi egyenlőségre utaló oldala. Ez az, amit eddig hangsúlyoztam, aminek a szempontjából emeltem ki, vagy ábrázoltam a mai órán az ízlés filozófiát, az ízlés elméletét, de hozzá kell tenni, hogy kézenfekvően van egy nem demokratikus, hanem, és nem is arisztokratikus, hanem egy harmadik fogalom, meritokratikus oldala. Ugye a meritum az az érdem, meritokratikus a személyi kiválóság kivételességét, adott esetben akár zseniális kivételességét hangsúlyozó oldala, de a felvilágosodás korában az esztétikai politika az előbbiben, az egyenlőség lehetőségének kimutatásában volt érdekelt, és azt lehetne mondani, hogy tulajdonképpen két olyan intézménye volt a felvilágosodás korának, amely az a legtöbbet tette az egyenlőségért és az egyenlősítésért, az egyik a piac, a másik pedig az ízlés. De a francia forradalom és a függetlenségi nyilatkozat után ez a folyamat nem folytatódhatott, és megjelentek az egyenlőség sokkal szilárdabb intézményesítésének eszméi, és ebből következve komplementer módon felerősödött a kiváló ízlésben részesülés egyenlőtlenségének, sőt akár az ilyesmi zseniális veleszületettségének tudata és öntudata. Egy 19. század elején jelentős angol esszéista, William Hazlitt, nem írom le, mert egyszerű a neve, Hazlitt két tével, William Hazlitt, aki az örököse a 18. századi filozófiai ízlés gondolatoknak, jó ismerője ezeknek, de ő neki magának már nincs ízlés filozófiája, azonban többször nyilatkozott az ízlés kérdéséről, azt mondta, hogy az általános választójog elve alkalmazható a társadalom közös érzéseihez és érdekeihez kapcsolódó kormányzás ügyeiben, de az ízlés ügyeiben semmiképp, mert azokban csak a legkifinomultabb megértés alapján lehet dönteni. Magyarul, mint univerzális fogalom, mint a univerzális demokratikus fogalom itt lehanyatlott az ízlés fogalma, és ezért van az, hogy miközben ízlés szociológiák azóta is születnek, és születhetnek is, hiszen ez egy szociológiai problémává vált azoknak a kultúráknak, illetve szubkultúráknak az elemzése, akik hasonló ízléssel bírnak. Miközben mindannyiunk életében az ízlésnek hihetetlen jelentősége van, és továbbra is van egy bizonyos eleme a passzus jellegének, az útlevél jellegének, amikor az ízlésemmel keresem és találom meg a magam közösségét, vagy érek bele a magam közösségébe. Ugye, hogy hívják, az emósoknak a fekete öltözéke és kivert láncai, azok egy ízlés, egy öltözködési ízlést jelentenek, amelyek világosan arra szolgálnak, hogy az egymáshoz valók, akik egyet értenek, akik együtt gondolkodnak, akik konszenzuálisan együtt vannak, azok hamar megtalálhassák egymást, akár ismeretlenül is, az utcán szembe jönnek egymással, soha nem találkoztak, és mégis az ízlésnek ez a jelzése, ez a passzus, ez az útlevél arra készteti őket, hogy megálljanak, és a legjobb barátok legyenek. Ugye ez talán ebben a formájában egy nagyon primitív dolog, én egyszer Berlinben láttam egy ilyen emós találkozót a kelet-berlini nagy téren, ahol a ilyen forgó nagy épület van, ahol százával gyülekeztek ezek a fiúk és lányok. De hát nyilván ennek van sokkal kifinomultabb formája is, de minden formájában ez a funkciója is ott van, tehát a konszenzus teremtő funkciója, és megvan a másik oldalon pedig a szabadság eleme is, nevezetesen egy ízlése nem csak passzus, nem csak útlevél, hanem egyben én magam vagyok. És ma nem egyszer mondjuk azt, és ennek még van filozófiai mélysége is, hogy lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz az ízlésem, de ez az én ízlésem. Ugye ez az állítás, ez egy nagyon erős individuális állítás, egy önmegerősítő, egy önállítás ez, és ebből a szempontból az ízlésnek továbbra is rendkívüli jelentősége van, de az egy nyitott kérdés, hogy ezen az alapon lehet-e új filozófiai az ízlésnek, minden esetre kétségtelen, hogy ez szép lassan a 18. század végén elernyett, lelankadt, és attól ellankadt, és attól kezdve ízlésfilozófia legalábbis legjobb tudomásom szerint nem született. Ízlésszociológia, Bourdieu-nél egy nagyon jelentős ízlésszociológia született, de filozófia nem. Köszönöm szépen!
Elhangzott Rádióegyetem, az ízlés esztétikai kategóriája. Radnóti Sándor, politikai esztétika. Az ELTE BTK-n 2012 tavaszi félévében elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.